Hír stúdióban Asbóth József várja önöket.
Jó estét kívánok! Ez a Duna Televízió késő esti híradója. Megállapodtak a kormánypártok. Az SZDSZ 55, az MSZP pedig három helyen lépteti vissza képviselő jelöltjét a második fordulóban koalíciós partnere javára. A döntést a két párt vezetői a szocialisták délutáni kampány rendezvényén jelentették be.
A két párt közötti együttműködés Gyurcsány Ferenc szerint az emelkedő ország koalícióját jelenti, ami a szabadság, a demokrácia és a remény mellett a haza és a haladás közös ügyének koalíciója is. Mint mondta, az MSZP és az SZDSZ arra szövetkezik, hogy lehessen Magyarországon nyugodtan, normálisan élni, hogy jó és egyre könnyebb legyen magyarnak lenni.
Tegnap győztünk, jövő héten nyerni fogunk. Nyerni fog szocialisták és liberálisok koalíciója, a szabadság, a demokrácia, egy emelkedő Magyarország koalíciója.
A miniszterelnök beszédében arról is szólt, hogy meg akarják védeni a nyugdíj és családtámogatási rendszert, mert igazságos. De meg akarják védeni az útépítési programot is, mert ahogyan fogalmazott, ez visz a jövőbe. A rendezvényen részt vett Kunce Gábor, az SZDSZ elnöke is, aki azt mondta, ne csak húzzunk bele, utalva ezzel az MSZP egyik kampányszlogennyére, hanem húzzuk be, mármint az X-et a jövő vasárnapi választáson.
A dísztérés környéke teljesen megtelt emberekkel délután a Fidesz kampánygyűlésén. Orbán Viktor, a pártelnöke azt mondta, ha a Fidesz és az MDF megállapodik, a polgári erők megnyerik a választást.
Ha megállapodunk, akkor mi fogunk győzni, épp úgy, mint 1998-ban. Ha megállapodunk, akkor győzni fogunk, mert jóval több mandátumot szerezhetünk a második fordulóban, mint az ellenfeleink.
Orbán Viktor a kormányváltás érdekében megállapodásra szólította fel a rendszerváltó erők, az egykori demokratikus ellenzék, valamint az MDF híveit. Meg kell szólítani a vidéket és a fiatalokat is, tette hozzá. A Fidesz elnöke hangsúlyozta, a választások kimenetelétől függetlenül rá számíthatnak majd a polgárok. Azt mondta, idézem, mi nem lehetünk a meghátrálás emberei, én sem leszek az. Én maradok fent vagy lent, mindig maradok, mert ez nem jutalom, hanem hűség kérdése. A rendezvényen felszólaló Pokorni Zoltán alelnök szintén az összefogást hangsúlyozta. Utalt arra, hogy a nemzeti erők kétszer veszítették el eddig a választást, mindkétszer azért, mert nem tudtak összefogni.
A távirati iroda korábbi közlése szerint Gémesi György, az MDF elnökségi tagja, nem zárta ki az együttműködést az MSZP-vel. Gémesi György híradónknak cáfolta a hírt.
Soha nem támogattam a két kormánypárttal való együttműködést. Korábbiakban is volt erre példa. Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, különösen a két kormánypárt megállapodása kapcsán nekünk nem szabadna, hogy kérdés legyen az, hogy az esélyesebbik jobboldali jelöltet a visszalépéssel helyezzük jobb helyzetbe. Sajnos úgy látom, hogy elég eltökélt az elnök asszony abban a kérdésben, hogy ilyen jellegű visszalépések ne legyenek, viszont azért a helyzeten is sokkal jobb, hiszen a kérdésről mindenki helyben dönt. Biztos vagyok benne, hogy fölmérve a helyzetet a jelöltjeink egy jelentős része meg fogja adni a támogatást a Jobbik jobboldali jelölt javára.
Dávid Ibolya kevés esélyt lát arra, hogy az MDF összefogjon a Fidesszel a közös kormányzás érdekében. Ahogy az elnök fogalmazott, a Fidesz gátlástalan politikája súlyosan terhelte a két párt kapcsolatát. Dávid Ibolya pletykának minősítette azt az értesülést, miszerint a Fidesz felajánlotta neki a kormányfői posztot. Tegnapi híradásainkban beszámoltunk valamennyi párt választási eredményeiről és azok fogadtatásáról. Alig esett szó azonban a függetlenekről. Az országban mindössze négyen mérettették meg magukat a tegnapi fordulóban, de csak Balogh Jánosné Márté község polgármestere tudott második helyet szerezni. Független jelöltként indult, lényegében költségvetés nélkül. Segítőivel így is 24%-os második helyet szerzett egy olyan körzetben, amely hagyományosan a Fidesz egyik fellegvára.
Örülök nagyon, hogy pártok nélkül is sikerült függetlenként második helyre bekerülni, és köszönöm a csapatnak, köszönöm mindenkinek, aki segített. Én úgy gondolom, hogy függetlenként tényleg a választópolgárok érdekeit lehetne képviselni, és nem a pártok érdekeit. Én bízom benne, hogy a választópolgárok is így fogják gondolni a következő körben.
A legtekintélyesebb nemzetközi hírügynökségek szerint az április 23-ai második fordulóban dől el a magyar parlamenti választások végeredménye. Az első forduló eredményeinek ismeretében kiemelték, a kormányon lévő bal-közép koalíció némi előnyt szerzett a konzervatív ellenzékkel szemben, ám a végeredményt kockázatos lenne megjósolni.
A határon túli magyar politikusok egyként üdvözölték, hogy a Magyar Demokrata Fórum is átlépte az 5%-os választási küszöböt.
Örülünk annak, hogy négy párti lesz a magyar parlament.
Kassa József, a VMS elnöke nem titkolta, hogy pártjához az MDF politikája áll a legközelebb. A szlovákiai magyar koalíció pártja szempontjából fontos, hogy a mindenkori magyar kormánnyal jó együttműködése legyen. Bugár Béla elnök szerint...
Úgy, ahogy az elmúlt 4 éves időszak is ezt bizonyította, kettőn áll a vásár.
Az első forduló szoros választási eredményét nagy figyelemmel kísérte az RMDS is. Markó Béla elnök szerint...
Szoros arány az inkább lehetővé teszi majd azt, hogy például határon túli magyar kérdésekben próbáljanak a pártok közelíteni a konszenzushoz.
A pénzügyminisztérium késő délután nyilvánosságra hozott negyedéves jelentése szerint 698 milliárd forint helyett 789 milliárd forint lett az államháztartás negyedéves hiánya. A márciusi hiány 91 milliárd forinttal lett magasabb az előrejelzéseknél. A Magyar Nemzeti Bank jelentése szerint a magyar gazdaság hosszú távon nem fenntartható pályán halad. A monetáris tanács szerint erre utal az államháztartás, illetve az ország adósságának emelkedése, a forint árfolyamának a régió többi országához képest eltérő viselkedése, valamint a külföldi befektetők kockázat vállalási hajlandóságának csökkenése.
Hogy a tartós és nagymértékű forintgyengülés negatívan hat a devizaadósággal rendelkezőkre, különösen azokra, akik pozíciója nem fedezett, azaz a lakosságra és az exporttal nem rendelkező kis- és középvállalatokra. Ugyanez a hatás igaz a leasing piacokra is.
A kormány a Kormányzati Koordinációs Bizottság javaslatára délután 3 órától visszavonta a vészhelyzetet kinyilvánító rendeletet a Duna felső szakaszán.
Jelenleg 1650 kilométeren van harmadfokú készültség, amellyel egy újabb rekordot döntött meg az idei ár. Az önkormányzatok 315 millió forintot fordítottak eddig védekezésre a megyei Viszmájorból, és csak nem 834 milliót a központi Viszmájor keretből.
A Duna mentén nem várható további kitelepítés. Jelenleg 588 fő van kitelepítve, ebben árvízi és belvízi okok miatti kitelepítés egyaránt szerepel. A 300 millió forintos gyors segédkeretből tudtunk azoknak gyorsan segíteni, akik a veszélyhelyzettel érintett térségben kitelepítésre kerültek.
Pessanyi Miklós újra arra kért minden pártot, ne használják fel kampánycélukra az árvíz elleni védekezést. Szerinte nem igaz a fideszes Turi Kovács Béla azon állítása, amely szerint azért okozott ilyen nagy károkat az ár, mert a kormány nem teljesítette a vásárhelyi tervben vállalt feladatait.
Mintegy 10 milliárd forintnyi elvégzett munka van a vásárhelyi tervben, egy másik 25 milliárd forint, ahol már tavaly óta folynak a munkák, és ennek az esztendőnek a végéig ezek jelentős része befejeződik.
Az árvízi veszély nem múlt el, a Tiszán még erős áradásra kell számítani. Szegednél például hosszantartó 900 cm feletti árhullámra készülnek a vízügyi szakemberek. Budapesten a fővárosi közterület fenntartó megkezdte a rakpartokon a hordalék eltakarítását. Ha nem lesz nagy esőzés, illetve újabb árhullám, akkor valószínűleg szerdán vagy csütörtökön nyílhat meg újra a rakpart a forgalom előtt. A Pest megyei Dömösön, Pilismaróton és Dobogókön továbbra sem iható a vezetékes víz.
Ezekben a hetekben a tűzoltók szinte valamennyi megyében több százszor vonulnak ki avart tüzek miatt. A zalai Bezerét község külterületén csaknem egy egész hegyhát égett le feltehetően gyújtogatás miatt, két pinceépület pedig teljesen használhatatlanná vált. És most külföldről. 15 órakor zártak be a szavazó helyiségek Olaszországban, ahol szintén nagyon szoros a választási küzdelem. Rómában van tudósítónk Pintér Edina, akit élőben telefonon kapcsolunk. Szervusz Edina! Lehet-e tudni, vajon a legfrissebb eredmények szerint jobboldali vagy baloldali kormánya lesz-e Itáliának?
Jó estét kívánok, szervusztok! Nagyon-nagyon szoros a verseny az olaszországi választásokon. Még eleinte a baloldali koalíció tűnt befutónak, a feldolgozottság növekedésével egyre jobban felzárkozik a jobboldal is. Az első adatok 5-6%-os előnyt mutattak a baloldalnak, mostanra azonban elolvadt ez a különbség. Néhány perccel ezelőtt pedig egymás után mindkét oldal bejelentette, hogy önmagát tartja nyertesnek. Nagyon csekély a különbség. A baloldalnak 49,9%-os támogatottsága van, a jobboldalnak 49,6%-a, tehát 0,3% a különbség. Jelenleg a százalék, a számok töredékén billeg a mérleg nyelve, mindenki a végleges adatokat várja, és ezekre valószínű még órákig várni kell. Nincs végeredmény, nem lehet tudni, hogy Romano Prodi a baloldal jelöltje, vagy Silvio Berlusconi a jobboldal első embere lesz majd Olaszország 59. elnöke. Egyelőre annyi biztos, hogy a részvételi arány nagyon magas volt, 83,6%. Azoknak a számát pedig, akik most ezekben a percekben, valószínűleg késő éjszakáig a televíziókon keresztül követik az eseményeket, 30-35 millióra becsülik. Egyébként a televíziók sorban kapcsolják azt a 15 pártot, amely versenyben van, egyik vagy másik oldalon, és mindenki arról beszél, hogy mik lesznek majd az első feladatok, amelyeket majd az új kormány tagjaként meg kell tennie, de mindenki hozzáteszi, hogy várni kell, meg kell várni az utolsó szavazatot is, hogy megtudjuk a végleges eredményt.
Edina, köszönjük szépen a tudósítást! Felfüggesztette a palesztin kormánynak szánt 500 millió eurónyi közvetlen segélyt az Európai Unió. A döntés a tagállamok egyedi támogatásaira is vonatkozik. Az unió külügyminiszterei jelezték, a palesztin lakosságot ugyan továbbra is támogatnák, de a Hamász vezette kormány számukra nem elfogadható. És most további külföldi híreink következnek.
Visszavonja a sok vitát kiváltó munkavállalási törvényt a francia köztársasági elnök. Jacques Chirac a több hónapig tartó demonstrációkat követően hozta meg a döntést. Francia szakértők szerint a belpolitikai válság legfőbb vesztese Dominique de Villepin. A kormányfő hivatalában maradt, de veszített tekintélyéből, mivel kénytelen volt elfogadni azt az álláspontot, amelyet két hónapig következetesen elutasított.
Tanúvallomást tett John Howard, ausztrál miniszterelnök a Saddam Husseinnek juttatott kenőpénzek ügyében. A vád szerint egy kormánykézben lévő ausztrál cég, amelyet később privatizáltak, 220 millió dolláros kenőpénzt adott a volt iraki diktátornak, hogy biztosítsa magának az exportszerződéseket az ENSZ olajat élelmiszerét programja keretében.
Jóváhagyták az Európai Unió külügyminiszterei Alexandr Lukashenko fehér orosz államfő és 30 más állami vezető beutazási tilalmát. Az Unió ugyanis úgy ítélte meg, hogy a legutóbbi fehér oroszországi választás nem volt tisztességes.
Büntető eljárással fenyegeti Ausztriát az Európai Bizottság. Bécs ugyanis minimális árat szabott meg a dohányárukra. Brüsszel szerint ez torzítja a versenyt és csupán arra szolgál, hogy a dohányipari cégeknek nyerességet biztosítsanak. Emiatt már eljárás folyik Franciaország, Belgium, Olaszország és Írország ellen is.
Kőóra, ilyen is van már, mégpedig Rába Patyon. Az alkotó korábban két világrekordot jelentő tárgyat készített szintén kőből. Egy hegedűt és egy bakancsot. Az óra 3 éven át készült, jelenlegi állapotában 6 méter magas. Alkotója elmondta, hogy az óra kétszeres Guinness-díj esélyes, egyrészt méretei miatt, másrészt mint használati tárgy, hiszen pontosan jár. egy rádió vezérlésű szerkezetnek köszönhetően mutatja a pontos időt.
Ez a világ legnagyobb kőfali órája, a súlya 1,4 tonna, maga az óra, hát a felső része együtt 4,7 tonna, föld alatt pedig van egy 26 tonnás ellensúly, ami ezt tartja.
Híreink végén munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket, 5-ször is világbajnok lett a Majtényi Szabolcs Domokos András páros. A magyar hajó a floridai repülő hollandi világbajnokságon a 7. futamban is győzött, ezzel a még hátralévő 2 futam eredményétől függetlenül megnyerte a VB-t. Ma és holnap Kazincbarcikán zajlik a férfi röplabda magyar kupa 4-es döntője, a hazai csapat a Kaposvár, a Kecskemét és a Dunafer részvételével.
A papírforma az immár hagyományos Kazincbarcika Kométa Kaposvár finálét ígérte, ez azonban nem jelentette azt, hogy a borsodi szurkolók nem láthattak izgalmas labdameneteket. A mai első összecsapástól, a Kaposvár-Kecskemét mérkőzéstől előzetesen talán szorosabb eredményt lehetett várni, mint a Kazincbarcika Dunafer elődöntőtől. Az első 2 szett alapján azonban úgy tűnt, hogy az előbb 25-20-ra, majd a még simábban 25-16-ra megnyert kaposvári játszma után minden gond nélkül jutnak a somogyiak a Magyar Kupa fináléba. Hogy ez mégse legyen annyira egyszerű, a Phoenix Meccano a harmadik szetre egészen más arcát mutatva nagy küzdelemben 26-24 arányban a javára fordította a harmadik szettet. Ezzel azonban inkább a Kaposvár kapott újabb lendületet, 25-19-es végső játszmagyőzelmével a papírformának megfelelően így a Kométa jutott elsőként a holnapi döntőbe, immár sorozatban 10. éve. Mivel meglepetés nem történt a mai másik elődöntőn sem, a somogyiak ellenfele az a Vegyész RC Kazincbarcika lesz, amely sima 3-0 arányban győzedelmeskedett a fiatalokból álló Dunafer felett.
Az akaraterő és a versenyszellem a mozgássérült sportolók közös jellemzője. Hátrányos helyzetük dacára már többször bebizonyították, hogy fantasztikus teljesítményekre, eredményekre képesek. Guris Atti Gyula korábbi sikeres buvárúszó ma már a 2008-as paralimpiára készül egy másik sportágban.
Guris Atti Gyula világbajnok uszonyos úszó volt, de egy baleset során elveszítette mind a 2 lábát. S milyen furcsa a sors, igazi álmát, az olimpiát már a parasportban érheti el. A dunaújvárosi fiatalember tudatosabban edz, mint valaha. Így tavaly már a mozgássérültek légfegyveres Európa-bajnokságán 11. lett a légpisztolyos lövészet 60 lövéses számában. De az olimpiai szintet 2-szer kell teljesíteni, ám neki már ez is megvan, most Lengyelországban egy világkupán.
Én a gyors tüzelő légpisztoly számot nyertem, és az olimpiai számba, a P1-be, ott 556-ot sikerült megint lőnem, tehát majdnem annyit, mint tavaly az Európa-bajnokságon, és ebből így megvan a másik kvótám.
Addig is a saját maga által épített pályán edz nap mint nap, hiszen konkrét célja is van már a paralimpiára.
Nyilván mindenki, aki igazi sportol, az nyerni szeretne. Én, hogyha az első olimpiámon a döntőbe tudnék kerülni mind a 3 számba, az nekem nagyon nagy teljesítmény lenne.
Az elmúlt hétvégén Szolnokon rendezték meg a Kiukusi Magyar Nagydíjat, amelyen 7 ország több mint 100 karatékája vett részt. A magyar versenyzőknek ez a viadal hasznos felkészülési állomást jelentett a májusi Európa-bajnokságra.
A Kiukusin karatéban nem csak ütni és rugni kell teljes erővel, hanem fájdalomtűrő képességgel is rendelkezni kell ahhoz, hogy valaki sikeres legyen. A tavalyi év nehézsúlyú Európa-bajnoka ismeri a sikeresség titkát, és felépülve korábbi késsérüléséből aranyéremmel hangolt a közelgő budapesti EB-re. Már most készül arra, hogy a kontinens viadalon Európa többszörös bajnokával küzdjön majd meg az aranyéremért.
Egyelőre fel van itt Európában az Európa-bajnokság, a Donatas Imbrász. Ez egy jó felkészülés volt előtte, hogy hol tartanak a litvánok.
A nőknél és férfiaknál egyébként Európa elitjéhez tartoznak a magyarok. Így tehát az eddigi eredményesség egyben kötelez is.
Jó küzdelmeket láttunk, tényleg megharcoltak a helyezésekért, a díjakért a versenyzők, de azt hiszem, hogy a látottak alapján a szakmai vezetésnek lesz mit csinálni, hogy abban az erős Európa mezőnybe tartsuk a élvonalat.
A folytatásban spanyol labdarúgás, az éllovas Barcelona a Santander otthonában vendégszerepelt a bajnokság legutóbbi fordulójában.
Lassan célba ér a Barcelona a spanyol bajnoki cím felé vezető távon, így időnként kisebb pihenőket engedélyez Frank Rijkaard vezetőedző fiainak. Santanderbe is tartalékosan érkezett a címvédő, hiszen Ronaldinho és Messi sem került a keretbe. Minden esetre a Barca támadójátéka nem sínylette meg hiányukat, hiszen a 18. percben addig folyt lábról lábra a labda, míg Larsson be nem vette Dudu kapuját. Egy perccel később egyenlített a Racing. Oscar Serrano lőtte el Bellettit, majd beadásával Antonito fordult be és csapta be Victor Valdezt. A 23. percben pedig már vezettek is a hazaiak. Belletti vette komolytalan próbálkozásnak Oscar Serrano leválását, ami méretes hibának bizonyult, góllal büntetett a Racing csatár. A gólváltás a 33. percben folytatódott. Juli fektette meg védőjét, majd pontos visszajátszásából Eto 23. bajnoki góljával egyenlített. Deku még eljutott egy kapufáig, majd az eső erősödésével lanyhult a játékkedv. Így maradt a 2-2-es végeredmény.
Sporthíradónk végén valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Autonómia. Folyamatos és türelmes párbeszéd.
Témáink ma reggelre. Választási stratégiák a két forduló között, az MSZP és a Fidesz képviselőjét az első forduló tanulságairól kérdezzük. Sport a Szabadban. Állandó orvosunk Berkes István főorvos nem csak tanácsokat ad, de válaszol kérdéseikre is. És végül Márai nap a Duna Televízióban. Színészeket várunk a reggel stúdiójába, akik az íróról és természetesen műveiről fognak beszélni. Ma reggel tehát, épp legyenek velünk.